Hát szeretettel köszöntöm az első előadásnak a vendégeinket, és szeretném ma reggel a lébőtről beszélni, a tisztító kúrás a lébőtről, és jön a tavasz, mindenkiben megvan az a vágy, vagy az a szándék, hogy valamilyen módon kellene valamit tenni, a karácsonyi utórengéseket kellene valamilyen módon eltávolítani a testünkből, odafigyelni, tisztítani, rendbeszedni magunkat, jön a nyár, a fiatalok a bikini miatt, az idősebbek az egészségük miatt, és valamit tenni kell. Ez majdnem mindig így volt. A tavasz mindig a méregtelenítés és a tisztító kúrának az időszaka volt. Régtől fogva az emberek ilyenkor tényleg próbáltak ráhangolódni. Jönnek ezek a tavaszi. Ugye van a vallási rendszerekben is, megvan a bőt, tehát a tavaszi bőt, és akkor húsvét előtt, ugye, mert az a maga a szó is húsvét, ugye, tehát akkor veszünk újra húst, vagy illetve azután. És ez a bőt tulajdonképpen nem csak lelki eredetű, hanem sokszor gyakorlati kérdés is volt, és fizikai értelme is volt. Miért bőtölnénk, miért tennénk olyasmit, hogy bőtölnénk, miért foglalkoznánk azzal, hogy tisztítókúrát végezzünk. Nos, hát erről szól majd ez az előadás. Ugye, tehát miért méregtelenítenénk, pillanat, itt egy kicsit átalakítom a... Igen. Tehát miért méregtelenítenénk, miért csaftalanítanánk, mi a különbség a kettő között, hogy lehet ezt a gyakorlatban alkalmazni, hogy kerül ki a szervezetből az, amit mi salaganyagnak nevezünk, mi is egyébként a salaganyag, mi a béltisztítás, mi a vese és mi a májtisztítás, van-e értelme csak úgy nem enni, vagy csak vizet inni, vagy kellene kicsit jobban odafigyelni, nos, ezekre a kérdésekre szeretnénk választ adni. Ugye általában, amikor salaktalanításról beszélünk, tehát méregtelenítésről beszélünk, akkor többnyire az orvosok ellenvetésként azt mondják, hogy hát nincs is salakanyag. Miről beszélünk? Most a képek egy kicsit más bizonyságot adnak, tehát ezt mind kiszedték emberekből kemény tisztítókúrák révén. Ez az emberek bélcsatornájából távozott, és ez nyilvánvalóan nem odavaló. Azt szerintem egy hagyományos orvos is beismeri és elfogadja, de... Nem akarok ezzel sokkolni, ne gondolják azt, hogy egy átlag ember ilyenekkel találkozik. Ezeket a képeket kettős céllal mutatta meg. Egyfelől azért, hogy lássuk, hogy ezért de facto van méregtelenítés, tehát salaktalanítás, tehát van salakanyag a bélrendszerben olykor. De szeretném ezt mindjárt helyre is tenni, hogy ez nem úgy van, hogy minden embernek ilyen salakok, tehát nem minden ember tele van ilyenekkel. Ezek a képek, most már ugye túl vagyunk a képeken, hála Isten, ezek a képek a dr. Jensennek a klinikáján készültek. Dr. Jensen az embereket szinte kimosta. Tehát ő felülről adott nekik 4-5 liter frissen préselt levet, és aztán alulról beöntéseket, mindenféle bélmosásokat, és amit csak belefért, hashajtás és minden. És így egyes embereknél ilyen produktumok lettek, és ezeket persze ugye felvételek készültek erről, ezeket felvettek, megnézték, és akkor ez volt a trófea. Egyesek hirdetnek tisztítókúrákat ezekkel a képekkel, holott azért ez nem egészen kóser és nem egészen tisztességes, mert ne gondolják azt, hogyha egy tisztítókúrás készítményt megveszik, hogy akkor ilyeneket fognak látni otthon. A salaktalanítás vagy a méregtelenítés többnyire arról szól, hogy milligrammos mennyiségekben távolítjuk el a szervezetből olyan anyagokat, amelyek egyébként magától nem mennek ki. Tehát ami nem akar kimenni, mert a testünk nem ismeri. Számos ilyen anyag van. Nem is tudom, haladhatunk, igen. Igen. Igen, tehát a salaganyagról beszélünk. Akkor ugye a következőt értünk alatta. Itt van az anyagcsere olyan köztes vagy végleges anyagai, amelyek a protoplaszma átépítés vagy lebontás során keletkeznek. Ez mit jelent? Ugye amikor a testünk épül, vagy lebomlik, tehát vannak sejtek, a szervezet lebont sejteket, mondok itt példát, a nyálkahártyánk például egy 3-4 nap alatt kicserélődik. Tehát az, hogy szájtól végbélig, ami nyálkahártyaként megvan, ott egy folyamatos csere van. Nagyon gyorsan cserélődik le, és ennél fogva azt jelenti, hogy 10 nap múlva már 3-szor lecserélődött az emésztési rendszerünknek a nyálkahártyája. Tehát mondhatnánk ezt úgy is, hogy nagyjából egy év alatt az egész test kicserélődik. Kivéve a csont, tehát a csontozat az úgy hosszabban. De mondjuk 5 év múlva már mi nem azok vagyunk, fizikai mi voltunkban, akik ma vagyunk. Ez a protoplazma csere nyilvánvalóan koszolódással jár, mindig maradnak a törmelékanyagok, és ha a kiválasztási szervek nem működnek jól, ha az energiafelhasználás nem működik kellőképpen, ha mozgás révén nincsen gázcsere, tehát a tüdőrendszer nem tud rendesen méregteleníteni, akkor ez azt jelenti, hogy mindig maradnak vissza anyagok. Nem feltétlenül úgy azok a salakok, amelyeket az előbb láttuk, ez kifejezetten csak olyan embereknél marad meg, akik rengeteg húst és rengeteg fehér liszt, vagy igen egyszerű szénhidrátot fogyasztanak, mert ez egy ideális vakolat, ami bevakolja az emésztési rendszert. De a többi ember, akik nem ilyen durván és szélsőségesen táplálkoznak, ott is ugyanúgy keletkezhetnek toxinok, és hát ezekről beszélünk többnyire. És ha ezektől szabadulunk, keletkezik az a könnyű érzés, ami tipikus egy tisztítókúrának a lefolyása után, hogy az emberek úgy könnyebbnek érzik magukat, azért, mert igen sok kezdjük el nehéz fémek, zsiradék maradványok, tehát tönkrement zsiradékok, koleszterin törmelékek, fölösleges fehérje törmelékek kimennek a szervezetből, amelyekre, hát mivel nem volt szükségünk, használni nem tudtuk, kötőszövetekbe rakta a szervezet, zsírsejtekbe rakta, és na ezektől szabadulunk egy tisztítókúra során. De ezt hadd tegyem hozzá, ez nem kilószámra megy. Tehát itt nem arról van szó, hogy kilókat távolítunk el ebből, tehát salaktalanítás elsősorban nem azt jelenti, hogy nagy produktumot termelünk az emésztési rendszeren keresztül, bár az is kell, hanem itt nagyon finom kis anyagokról van szó, amelyek komolyan, toxinokkal teleraknak minket. Itt nézzünk csak meg ezt is, hogy egy néhány ok, például az élelmiszerek bakteriális bontása során fenólok, indolok, aromás, aminok, meg ilyeneket, poliaminok, kadaverin, putrezin, tehát ezek fehérjék, amelyek kifejezetten akkor jönnek létre, amikor az étel a beleinkbe rohadt, szó szerint. És gondoljanak bele, ahogy azt mondják, hogy ez velünk még sose történt, tessék, mikor volt az utoljára, hogy mondjuk este 9 után jó nagyot ettek? Vagy mikor volt az utoljára, amikor mondjuk egy lakodalmon voltak, és többet ettek a keletenél? Vagy lehet, hogy nem is kellett lakodalomra menni. Lehet, hogy csak vasárnap délutáni ebéd, vagy valami ilyesmi. Amikor sokkal többet ettünk, mint amennyi a szervezetünk föl tud használni. Ilyenkor természetes, hogy baktériumok bontják le azt, amit mi ételnek nevezünk, mert a szervezet már nem tud mit kezdeni. És ilyenkor ilyen kiváló anyagok keletkeznek mindezek itt. De alkoholokról is lehet beszélni, még sok minden. Aztán nem megyünk túlzaton bele, mert hát minek is. Már megmagyaráztam a lényeget. Nos, aztán vannak a testidegen vegyületek, ugye? Tehát a testidegen vegyületek, amelyek, ez azt jelenti, hogy kémiai vegyületek. Itt egy néhány szót kell említeni, hogy mit jelent kémiai vegyület, tehát kémiai anyag. Tehát lehet kémiai módon testazonos anyagokat előállítani. Tehát olyan anyagokat, amelyek a testünkön belül természetes módon előfordulnak. Aminosavakat, mindenféléket lehet össze-vissza gyártani kvázi. De a vegyipar, nem is tudom a következő diákon melyiken van, igen, itt van. A vegyipar 1980-ra körül 4 millió különböző vegyi anyagot állított elő. 4 millió különbözőt. Abból az akkori időben, a 80-as évek végén 60 ezer vegyület volt forgalomban, folyamatosan, tehát folyamatos gyártás alatt. Ma körülbelül 100 ezer különböző vegyületről van szó. És hogy itt néhányat mondjuk, mert persze azt mondhatnánk, hogy hát ez a 100 ezer anyag, ez nem kerül a testünkbe, ez igaz, De abból mondjuk ez elég is, ami bekerül, 4000 különböző gyógyszer kerülhet a mi szervezetünkbe, ugye a gyógyszer elvégre be kell, hogy kerüljön a szervezetünkbe, különben nem hat. A 2500 élelmiszeradalék, tehát a színek, az illatok, a tartósítók, a mit tudom én, erről ugye Tóth Kábor már sokszor előadást tartott, 1500 rovar és gyomiatószer, amely rajt van az ételen, illetve ami bekerül a tenyésztett állatoknak a véráramába, illetve hát a szervezetébe. Olyannyira, hogy például az USA-ban volt egy időszakban divat, hogy beoltották a szarvasmarhát moszkitók ellen, hogy ne legyenek betegek, és akkor úgy injekciózták a tehenekbe egy mérget, egy rovariatószert, és amikor a szúnyog ráült a tehénre, és kiszívta a vért, és akkor ott pusztult. Tehát amikor kiszívta a vért, nem tudta visszaadni már a nyálát sem, mert akkor ott rögvest úgy lepottyant. El tudjuk képzelni, hogy mekkora méregmennyiség kellett ebben a tehénben, és hát annak a húsát, illetve annak a tejét azt ugye forgalmazták. Tehát gondoljunk bele, miket művelnek, ez mind benne van a mi étrendünkben, és ez bekerül a szervezetbe, és ezekre az anyagokra, tehát ezekre a vegyi anyagokra a mi emberi testünk nem készült föl. Tehát röviden és velősen nyugodtan azt lehetne mondani, hogy a mi alkotásunk szerint ezek az anyagok nem voltak betervezve. Amikor az ember megteremtődött, nem voltak ezek az anyagok, másfelől én úgy gondolom, hogy nem evolucionista elméletről van szó, hanem arról van szó, hogy az Isten egyszerűen nem volt hajlandó nekünk olyan enzimeket adni, amelyekkel ezeket a dolgokat le tudnánk bontani. Hiszen enzim hiányában ezek az anyagok nem tudjuk semlegesíteni. És van egy-két nagy enzimkör a szervezetben, amelyek ezt eltávolítják, tehát ezek az úgynevezett univerzális eltávolítók, de ezek többnyire azért nem működnek, mert mi nem megfelelően táplálkozunk. Tehát mi nem esszük meg azt, amire szükségünk van, nem fogyasszuk meg azokat a vitaminokat, nem fogyasszuk meg azokat az ásványokat, amelyek működőképessé tennék ezeket az enzimatikus köröket, és innentől fogva teljesen érthető, hogy a méreg mindig bennünk marad. Tehát az esetek 80-90%-ában az emberek nincsenek felkészülve arra, hogy úgy táplálkozanak, hogy ez a mai világ őket ne károsítana. Ezért időről időre egy tisztítókúra teljesen indokolt és abszolút érthető. Pillanat, megnézem, hogy igen, jó, azt lépjük át. Egy néhány szó arról, hogy milyen szinten és milyen mértékben van meg ez a méreg a szervezetben, arról egy német természetgyógyász egy néhány szót említett. Tehát ő egy elméletet épített föl, Rekevek volt ez, és Rekevek azt mondta, hogy a szervezetnek 5 reakciója van kóros anyagra, tehát legyen ez egy kórokozóra, vagy legyen ez egy toxikus anyagra. Teljesen mindegy, vagy egy allergénre. Az első reakció az úgynevezett exkréció. Más szóval magyarul váladékozás. Ilyenkor elkezd folyni az orrunk, köhögünk, a tüdőből váladék jön, de ez a váladékozás bármilyen testnyíláson keresztül működhet. Tehát egyszerűen a szervezet ott, ahol a probléma van, próbál váladékozással szabadulni attól, ami nem odavaló. És ez az első, és talán mondhatnánk azt is, hogy a legegészségesebb reakció, mert a szervezetnek erre van ereje és kapacitása és tartaléka, akkor így szabadul a mérgektől viszonylag hamar. Ezért például, ha elkezdünk futni, nem tudom, hogy ki próbálta ezt, hogy valami mozgást elindítani, van olyan, amikor a tüdőből följön, az arcüregből lejön, amikor valaki elkezd egy ilyen mozgásprogramot, az első hetekben csak úgy folyamatosan fölkrákogja ezeket a slájmokat, meg minden, és kimegy. Mert a mozgás kimozgatja ezeket a dolgokat. Normális dolog az, hogy náta, meg ilyen orrfolyások, meg ilyen folyások legyenek, mert ez a legkönnyebb, tehát a szervezet számára a legkönnyebb méregtelenítési módszer. És ha bőtölünk, vagy tisztítókúrát elkezdjük, akkor ott is nagyon tipikus az, hogy a szánk olyan, mit tudom, a nyelvünk olyan vastag, hogy mondják, ezt egy ilyen lepedék van, olyan, tehát szinte le lehet kaparni, És a szervezet ilyenkor azokat, tehát ami eddig mindig csak befele ment, ezt most kifele dobja, ami nem odavaló. Azt a test tudja, hogy mit kell csinálni, csak mi nem tudjuk. Aztán a második lépés a reakció. Amikor már nincs ereje, nincs tartalék, tehát nincs tartalék anyaga, akkor azt történik, hogy a szervezet valami olyasmibe megy bele, mint ami mondjuk mondhatnánk egy ilyen lázas reakció, rossz közérzet, mintha egy vírus elkapna minket. Ugye ilyen állapotokra azt szoktuk mondani, hát vírus volt. Ez nagyon ambivalens, mert a tudósok ma sokat vitatkoznak, hogy Pasteurnak az elmélete, hogy egy kórokozó, egy betegség, hogy ez stimmel, vagy ez így van, sokat vitatkoznak erről. Majd a következő előadásban fogok kicsit jobban ebbe belemerülni, hogy kórokozó és betegség milyen összefüggésben vannak. Minden esetre a következő reakció ez, a szervezet hőemelkedéssel és helyi gyulladásokkal próbálja tehát a mérgeket eltávolítani. Ha ez nem működik, akkor jön a következő, jönnek a helyi lerakodások. Tehát amikor már az aktív, forró reakcióra nincsen ereje, nincsen kapacitása, akkor azt teszi, hogy na jó, oké, akkor elpakoljuk egyes szövetekbe és egyes szervekbe is. Ez azt jelenti, hogy a csontokból, meg a pufferrendszerből előszed ásványokat, hozzáköti be a raktárba, be a spájzba. Ez mindegy, hogy tele a spájz, ahol még rakjuk hozzá. Legfeljebb nyitva hagyjuk az ajtót. Vagy rakjuk még a pincébe, és a padlás is tele, meg a pincé is, meg a spájz is, és minden. Mondja. Kérem? Többek között igen, ízületi gyulladások is alakulhatnak ki. Igen, de hát ez már a következő, illetve a kettő közötti lépés, tehát amikor gyulladások alakulnak ki, amikor már egyes szervek tulajdonképpen, tehát mondjuk egy szervpangás, egy epepangás például, vagy a húgyúti rendszer nem működik jól, illetve egyes szövetek, mondjuk itt az ízületek, konkrétan az ízületekről van szó. Igen, de hát hogy telítődnek, és bajok lesznek belőle. És aztán még utána jön az, hogy az impregnáció, ez azt jelenti, hogy a kiválasztó csatornák csökkentett működése. Tehát bél, vese, máj tisztítás. Emiatt szükséges. Hiszen a bél, a vese és a máj a legnagyobb méregtávolítók, vagy eltávolítók a szervezetben. Hozzá kell tenni persze a bőr és a tüdőt is. Tehát ezek is nagy mértékben választanak ki toxinokat. És ha ezeken a területeken, tehát ha mindig csak befele megy a méreg, és nem kifele, akkor előbb-utóbb ezek a szervek már nem fogják a működést jól fönntartani. És hát ami van, erre azt mondta Rekevek, hogy ez a point of no return, angolul, mondjuk magyarul mondhatnánk így is, hogy innen már nincs visszaút című műsor. Aki ezt a szakaszt türelmesen elviseli, és tűrés, azt mondja, ja nem baj, hát most nem tudok, most csak 3 naponta vagy 5 naponta megyek WC-re. Vagy ha most egy kis valamit eszek, ami nem tesz jó, akkor azonnal epegörcsöm van, de hát akkor nem eszem meg. Tehát elviseli, és azt mondja, hogy nyugodtan, semmi gond, nem gondolkodik még akkor sem el, hogy valamit változtatni kellene. Ott a szerveknek a működés és a teljesítménye szépen csökken. Ennek a következménye előbb-utóbb az, hogy degeneráció. Ez azt jelenti, hogy a szervek és a szövetek elpusztulnak. Atrópia keletkezik, tehát egy ilyen elhalás kvázi. És ennek a következménye az, hogy elsavasodás nagy mértékben, és el tudják képzelni ilyen környezetben a tumoros megbetegedések egyébként nagyon jól, hát hogy mondjam, ilyen talajon, ilyen táptalajon nagyon jól teremnek. Egyébként ez Rekeveknek a 6. lépése, ezt már nem írtam ide, ez az úgynevezett neoplazma. Tehát ilyenen keresztül megyünk, tehát ha ezen keresztül megyünk, akkor itt lent van a neoplazma, a rák. Ami persze nem törvényszerű, mert van, amikor már sokkal hamarabb kerül sor rákra, más okokból, de ebbe most nem megyünk bele. Nos, a kiválasztási csatornák röviden. Itt fönt látjuk, hogy a sejtlégzésnél ugye mi keletkezik? CO2. Tehát széndioxid keletkezik, ez a sejtlégzésnek egy természetes velejárója. Hol történik a sejtlégzés? Sejt szintjén. Minden egyes kis sejtünk minden pillanatban magába szív glükózt, oxigént, az inzulin segítségével, és még sok minden más, a pajzsmirigy hormonok segítségével, és itt egész sor a aminosav, meg poliszakarét segítségével, és kiválaszt, kibocsát, legfőképpen széndioxid, tehát ez a legnagyobb salakanyag, persze közben termel energiát is, meg víz is termelődik, tehát van egy ilyen oxidációs víztermelés is naponta, de azon kívül a karbamét, kreatinin, meg egyéb ilyen nyalánkságok is keletkeznek, és ezeket ki kell választani. Tehát nem ettünk semmi mérget, egy darabnyi mérget nem ettünk, és akkor is tudunk elsavasodni, akkor is tudunk megbetegedni, és mind, amit eddig elmondtam, az akkor is lehetséges, még ha egy biovilágban élnénk, akkor is lehetséges. Ha nem eszünk megfelelő ételeket, ha nem működtetjük megfelelő módon a kiválasztott csatornákat, akkor is. Mennivel inkább, és ezt gondoljanak bele, mennivel inkább egy mai világban, ahol tiszta műanyag vesz körül minket, ahol az ember a boltban szinte olyan ételt nem vehet, amiben nincsen tartósítószer, vagy műanyag, vagy bármilyen műanyag. Ezért különösen fontos, hogy ezt az egészét egy kicsit megértjük. A vér szállítja ezeket az anyagokat. Savak formában, mondjuk savak kevésbe, de metabolita formában nagyon sokat, toxinok, ugye, ezeket általában kristály formában szállítja. Hiszen a vérnek a pH értéke pillanatok alatt felborulna, vagy megváltozna, ha mindazok a savak, amelyek keletkeznek a szervezetünkben, tisztán így bekerülnének a véráramba. De a szervezet ilyenkor hozzácsatol egy kis ásványt, és akkor már semlegesíti. De ez nem azt jelenti, hogy a kiválasztott csatornák, vagy a kiválasztott szervek ezt ki is tudnák választani. Ezért, ugye, amikor a végállomásokhoz jutnak, a máj, a vese, a bőr és a tüdő, akkor tehát nem tudja kiválasztani. Egyébként a máj ugye a bélrendszeren keresztül méregtelenít, a bél is direkt, tehát a bélfal, egyébként ide még egy ötödikként a belet kellett volna odaírnom, de az igazság az, hogy nagyjából azért ez így stimmel. Tehát a vérben levő savak, toxinok, metaboliták így ezeken keresztül távoznak a szervezetből. Illetve ezek a szervek, tehát a máj, a vese, a bőr és a tüdő, ezek de facto dolgoznak azon, hogy kifele menjen a méreg. Például, mit gondolnak, hogyha az egyiket mondjuk, tegyük a tüdőt, azt kihúzzuk most. Ez azt jelenti, hogy valaki egyáltalán csak ül egész nap. Ez azt jelenti, hogy a többi szerv, a bőr, a vese és a máj többet kell, hogy dolgozzon. Vagy ha a vese nem működik, itt a vese, ha ezt keresztül húzzuk, akkor többnyire hol jön ki? A bőrön. Erre azt szokták mondani, amikor valakinek nyitott lába van, ez az a harmadik vese. Mert a szervezet ott nedvezéssel kiválaszt kvázi a bőrön keresztül azokat a salaganyagokat, amelyeket a vesén keresztül nem tud kiválasztani. Egyébként a vese és a bőr, tehát a vizelet és az izadás, körülbelül csak egy faktor különbség van. Majdnem ugyanaz van a vizeletben, mint ami az izzadságban benne van. A faktor csak az van, hogy ez kétszeresen olyan sűrű. Persze van, amikor háromszor, négyszer olyan sűrű is, de a sűrűség itt lényegesen, tehát a vizeletnek a sűrűsége lényegesen nagyobb, de az izzadásban hasonló anyagokat találunk, mint a vizeletben. Tehát ez is egy kiválasztás, igen erőteljes kiválasztás. Nos, hát és innentől fogva megtudjuk, hogy hogyan kell méregteleníteni, nem? Tehát most már tudjuk, hogy mit kell csinálni, de hát kell serkenteni a tüdő használatát, mély légzés, mozgás, kell serkenteni a bőr tisztítását, ez azt jelenti, hogy vagy szárazon egy ilyen nem gyökér kefével, mert azzal lezsúroljuk a bőrünket, de ilyen dörzsölésekkel tudjuk a bőr aktivitását is növelni. Természetesen tiszta vízben való fürdés is jót tesz, de itt azért említeni kell, hogy a klót ki kellene szedni belőle. És aztán a vese és a máj serkentése, az is nagyon jó, ez viszont úgy működik, hogy bélvese májat együtt kell serkenteni, hogy ez kifele menjen. Tisztítókúrák ezekből az elemekből állnak. Tehát így lehet méregteleníteni, savtalanítani egy szervezetet, és ahogyan már említettem, a máj és a vese, de főleg a máj, de mondjuk itt a kiválasztó szervek mindegyike igen komoly mértékben igényel tápanyagokat, vitaminokat, ásványokat, hogy egyáltalán ezt a feladatot el tudja látni. Különben nem történik semmilyen méregtelenítés. No, ja igen. Ez csak röviden. Hát így lehet, hogy tehát vannak emberek, akiknél így néz ki a bélrendszer, tehát ugye a bélbólyok itt egy kis vékon bevonat, amelyen jól nő. Mit gondolnak ezek itt, micsodák? Ezek a kis lapos sunyók. Ezek gombák és aflatoxint termelnek, ami bizony eléggé kemény méreg. Az étel olykor még nem is szívódik föl, aztán anaerob baktériumok megtámadják a bélfal, illetve paraziták is megvannak. Ideális esetben ez így néz neki, de hát ezek csak illusztrációk. Ez csak egy kis képet mutat arról, hogy mondjuk emésztési rendszerben mi az, ami kellene, hogy legyen, és gyakran mi van. Ne gondoljanak arra, hogy ez most óriási mennyiségeket jelent, de a bélfalon elég, ha egy milliméteres vastagságban, vagy egy másfél milliméteres vastagságban megvan az a réteg, sok tekintetben, tehát sok szempontból felszívódási zavarokhoz vezet, és ez nem csak a vastagbélről szól, hanem a vékon bélben is. No. Röviden csak átugrok ezeken az anatómiai kérdéseken. A vesének a igen bonyolult rendszereit látják, hogy ez egy eléggé jó kis szűrőberendezés. Megnézzük, látják itt az egészet integrálva, itt van például ez a nefron, itt van a henlekacs, és akkor tulajdonképpen a vizelet itt eltávozik, és egy ilyen gyűjtőcsöven keresztül lefele megy a vesemedencébe, és akkor mondjuk innen lenne a vesemedence. Ezekből millió számban vannak nekünk, ezekből a nefronokból, tehát ebből átlagos vesében, és ezek nagyon kicsik, itt hadd mutassam még itt pillanat, igen, ilyen felvételt. Ez itt az elsődleges szűrőberendezés, ez a Baumantok, itt a nefronnak a fő a szűrőberendezése. Innen bejön a vér, átmegy ezeken a szűrő kacsokon, vagy nem is tudom, hogy mondjam ezt, és itt látjuk egy ilyen érfal, ezeknek a szűrőknek az érfala, és ezek kiengedik a szérumot, de a vörös vértestek, fehér vértestek meg az egyéb ilyen dolgokat nem engedik ki, és ez az úgynevezett elsődleges vizeletet termeli. Az elsődleges vizelet azt jelenti, hogy naponta körülbelül egy ilyen 100-150 liter testnagyságtól függően elsődleges vizelet keletkezik. Tehát még egy 50 kilós hölgynek is naponta legalább 60-70 liter, 80 liter elsődleges vizelet keletkezik. Persze recycling, tehát azért ne felejtsük el. Tehát ezt a 70 litert, azt annyira úgymondván hasznosítja, annyira úgymondván feldolgozza, szűri, kiveszi, ami hasznos, hogy végül mondjuk a végleges vizelet ezt a napi 1-1,5 litert teszi ki, mint ahogyan a valóságban is. De ezt látjuk, hogy itt ez a rendszer, tehát ez a rendszer itt, ez gondoskodik arról, hogy ez a 70-től 150 liter tulajdonképpen a végén csak egy ilyen 3/4-től 1,5 liter legyen. Tehát egy 100-as faktorral dehidratálja a vizeletet és besűríti. És ha ezek a berendezések itt, ezek nagyon vékony berendezések, tessék elképzelni, hogy ezek nagyon-nagyon, tehát ha egy millió elfér egy vesenagyságú szervbe, el tudjuk képzelni, mennyire érzéken. Gondoljunk bele, hogy magas vérnyomás, érmeszesedés, húcsav, tehát emelkedett húcsav szint, túl sok fehérje, milyen hatással tud lenni ezekre az érzéken szervekre. Ezért időközönként ezeket a szerveket illik karbantartani és megtisztítani. Na, lépjünk tovább. Nem fogunk itt tudományos előadást tartani. Ezt mind hagyjuk. Hát így nézhet neki, mondjuk ez egy policisztikus, ez egy rákos vese. Ezt mind hagyjuk. Talán még ami érdemes említeni röviden, hogy itt a kövek. A különböző vesekövek. Azért vesekő és vesekő között van különbség, némi különbség. Ugye látjuk, itt van a 70%, az összes vesekőnek a 70%-a, ezek kálciumkövek. Honnan jönnek kálciumkövek? Mit gondolnak? Miben van sok kálcium? Tejtermék. Igen, azt szokták mondani, hogy tejterméket használt. Igen. A tejtermékben van valami más, ami úgy mondván kéz a kézbe jár a vesekő gyártásában a kálciummal. Ezt tudni illik a fehérje. A tejnek a nagy fehérje aránya és a sok kálcium, ami benne van, az akkor kiváló, tehát kiváló veseköveket produkál, ha ad egy, az illetőnek van hajlama rá, kettő, nem fogyaszt egyébként azon kívül elegendő folyadékot, és ad három, ezen kívül is még bőségesen állati terméket fogyaszt, mármint hogy húst, meg egyebeket. Ilyenkor egyszerűen túl van terhelve, tehát egy savas étrend mellett, tehát egy savas étrend, bőségesen tej és kevés folyadék, tehát aki mondjuk folyadékgyanán tejet iszik, az szinte tenyészti magának a veseköveit. De vannak más vesekövek is, itt vannak húcsavkövek, tehát ezek nagyobb méretűek lehetnek is akár, és a legdurvább kövek, ezek itt lent, ez a magnézium-ammónium-foszfát kövek, ez viszont, ezek ilyen, hát checkstone-nak nevezik ezt, a ilyen kagylós kinézetük van. Ugye a különböző vesekövek, amikor távoznak, ezt úgy érezzük, vesehomok, ilyen égő érzés a húgy vezetéken, meg ilyeneket, viszont ha egy ilyen távozik, akkor nem csak égés van, akkor kiabálás van, illetve vér folyik. Tehát ez végig karistolja az urétereket, illetve a húgy vezetéket. Tehát, és ez igen komoly sérüléseket tud okozni, és nem valami kellemes dolog. Tehát jobb megelőzni ezeket. No, lépjünk tovább. Nézzük a májat, itt pillanat. A máj. Hát én nem tudom, hogy mennyire vannak tisztában a májnak a működésével. Én most csak röviden egy ilyen dióhéjben tartok a rövid előadást. Tehát mindegyik téma külön egy órás előadást is igényelne, és nem akarom túlhúzni az időt, nem is tudom, hogy mennyire. Még. Jó, oké, 10 percem van még, jó. Tehát haladni fogok. A máj az tulajdonképpen a méregtelenítési szerv. Naponta 3-4 ezer különböző enzimet termel, és gondoljanak bele, hogy mindegyik enzim azt jelenti, hogy egy biokémiai folyamat. És ha ezek a biokémiai folyamatok nem mennek, akkor én ezt látni fogom a vérképnél, például a vérvizsgálatnál, hogy a fehérje szintézis emiatt hiányos, és a szervek nem kapják azt a jussot, ami jár nekik, tehát azok a speciális aminosavak, amelyekből épülnek. A csontvelő, a szőr, a bőr, a köröm, a nyálkahártyák, mindegy, tehát teljesen mindegy, melyik szerv most éppen, hogy mondjam, hiányosan működik. Ha a máj nem működik rendesen, akkor a fehérje szintézis nem működik. Mit jelent, hogy a máj nem működik rendesen? Ez azt jelentheti, hogy vagy kórokozók vannak, amelyek megtámadják a májat. Ez azt jelentheti, hogy az illető ugyan telepumpálja magát toxikus anyagokkal, itt a normál átlag étrendről beszélnénk, tehát arról az étrendről, hogy igen, hogy megesszük a kenyeret a boltból, tehát megveszük a kenyeret, nem sütjük magunknak, megesszük a kész ételeket, elhozzuk, megyünk éttermekbe, meg bárhova, és akkor megesszük ezeket a sok-sok adalékanyaggal ellátott ételeket. Egy joghurt, az ember azt meg gondolja, egy joghurt, megveszek egy joghurtot. Jó, hát még egészségtudatos is vagyok, és 0,1%-osat veszek. Tudják, hogy most mi a legújabb trükk? Azt írják rá, hogy ugye van benne tej, bla, semmi különös anyag, és akkor még odaírja, hogy sován tejpor. Miért kell 0,1%-os joghurtba sován tejpor? Tudják a trükköt? Nos, ez úgy van, hogy ugyanúgy, mint a tartósítószer nélküli joghurtok, ugye? Tehát gyümölcs joghurt tartósítószer nélkül. Elhiszik ezt? Nem, ugye? Miért nem? A joghurt termékbe nem kell, mert a gyártó, aki a joghurtot gyártja, ő nem tesz bele tartósítószert. Ugyebár, de megveszi a gyümölcskoncentrátumot egy testvércégtől, amely úgy telepumpálja a gyümölcskoncentrátumot tartósítószerrel, hogy ez elegendő lesz a joghurtnak is. És így a jogi szabályozást ki lehet kerülni, hogy, tehát el lehet kerülni azt, hogy nem kell ráírni, hogy igen, ebben van tartósítószer. És nyugodtan rá lehet írni, hogy tartósítószer nélküli joghurt. Ugyanakkor 0,1%-os joghurt, egyébként szétesne ez a joghurt, ezt tessék csak elhinni, hogy ha nincsen benne zsiradék, nincs, ami összetartja ezt az egészet, tehát homogenizálni kell. Mivel homogenizálják? Műzsírral. Tehát műanyag zsír, tehát műanyagból álló zsírral. Kőolaj származékből álló zsírral. Mert muszáj zsiradékot beletenni, mert különben szétesik az egész. Tehát kicsapódna a fehérje. Nos, akkor mit csinálnak? Sován tejport raknak bele. A sován tejport viszont telerakják 50% emulgálószerrel. És akkor így be lehet írni, hogy igen, mi csak sován tejport raktunk bele a joghurtba, és ez a jó, és akkor nem kell ráírni, hogy mi beletettünk emulgálószereket. Miért? Mert a köztudatban az van, hogy mi ma kezdjük olvasni a címkéket. De higgyék el, nem tudnak semmit sem enni manapságban az élelmiszeriparból, amiben nincsen tartósítószer, amiben nincsen ilyen viccek, vackok, mert ez nekik nagyon jó biznisz. Tehát a máj viszont találkozik mindezzel. Nem kerül semmi sem a szervezetünkbe, ami nem menne előbb-utóbb át a májon. Vagy gázformában ugye bekerül a tüdőnkbe, bekerül a véráramba, bekerül a májba. Emésztési rendszerbe bekerül, megesszük, alsó üreges véna, mindent, ami az emésztési rendszer felől jön, beszállítja a májba. A máj előbb-utóbb mindent lát. És ő az első a frontharcban. A máj mindent semlegesítenie kell, és meg kell, hogy változtassa, át kell, hogy alakítsa. És hála az Istenünknek, aki annyira jól termelte ezt a, vagy annyira jó májat épített nekünk, hogy nem halunk bele sokkal hamarabb. Szóval ezt nyugodtan lehet hozzátenni, mert egyébként ezek az anyagok többnyire egyáltalán nem viccesek. Szóval a máj méregtelenít, fehérjeket szintetizál, szénhidrátokat szintetizál, zsiradékokat szintetizál, vitaminokat, hogy mondjam, a vitaminháztartást szabályozza, az ásványháztartást szabályozza, tárol glikogént, és még egy sereg feladatot végez, amelyekről nekünk csak sejtelmeink vannak. Plusz méregtelenít, ugye epesavat termel, méregtelenít, az emésztési rendszert is karbantartja, és ha ezek nincsenek, vagy ha ott zavar van, akkor nagy baj van. Percenként egyébként, csak hogy lássuk még egy adat, percenként 2 liter vér folyik át a májon. A vesén 3 liter vér. Ezek a szűrőberendezések ott vannak, és állandóan szűrik a vért, állandóan tisztítják a szervezetünket, és ha mi nem tesszük meg, hogy szűrőmosást végezünk időközönként, akkor ez a szűrő szépen bekoszolódik, hogy végül már egyáltalán nem működik. És ez krónikus betegségek formában megjelenik. Ezért tehát érdemes tisztítókúrát végezni. Na, nézzük meg, hogy mi van. Igen, tisztítókúra, hogy néz ez ki? Egy tisztítókúrának az alapeleme, ez egy lébőd. Ezt a grafikát még megmutatom, és akkor talán még egy-két grafikát, és akkor végre jutunk itt az előadással. Így is úgy is csak bele tudok kezdeni dolgokat elmondani. Aki jobban érdeklődik mondjuk egy tisztító kúra iránt, az jöjjön el a bőtáborainkba, ott tapasztalni is fogja, nem csak. Tehát ott lehet a gyakorlatban ezt tapasztalni. Nos, lébőt. Miért lébőt? Mert lehetne bőtölni, lehet vízbőtöt is megcsinálni, az se egy probléma, már itt, illetve én inkább problémásnak tartom. Vízbőt és méregtelenít nagy mértékben egyébként, talán a legdrasztikusabban méregtelenít a vízbőt, de a vízbőt mellett az van, hogy a szervezet a tartalékokból él. Gondoljanak bele, hogy amit az előbb említettem, ezeket az idegen anyagok, szintetikus anyagok, amelyek bekerülnek a testünkbe, ezeket a máj ki kell, hogy válaszol. Ahhoz, hogy ki tudja választani, a citokrom P450 működnie kell. A citokrom P450, ez egy enzimatikus kör, és ez két részből áll. Az első rész az automatikusan és állandóan működik. A második kör az ásványokat és vitaminokat igényel, hogy egyáltalán működni tudjon. Ha mi nem adunk a szervezetnek vitaminokat és ásványokat, honnan veszi? A tartalékokból. És ha egy vízes böjtöt tartunk, és valaki súlyosan tele van méreggel, akkor ilyenkor ezeket a vitaminokat és ásványokat kitől vonja meg? Az agytól, a szívtől, a tüdőtől és más területektől, amely viszont cserébe jelezni fog, és azt fogja mondani nekünk, hogy te, ne csináld ezt. Tehát jelezni fog nekünk kőkeményen, hogy mi ne tegyük meg azt, mi ne vonjuk meg tőle ezeket az anyagokat. És ez igen komoly kellemetlenségekkel járhat, fájdalmakkal járhat, rosszul létekkel is járhat. Ezért a mai korszakban, tehát a mai időnkben, amikor annyira tele vagyunk méreggel, én úgy gondolom, hogy a böjt gondolata nagyon jó, mert a böjt, tehát a nem evés azt jelzi a szervezetnek, hogy most nem kapsz, hanem te most köpt ki, ami nem odavaló. Tehát most karbantartási időszak van, most hosszabbítjuk az éjjel, mert ugye éjjel, amikor alszunk, a szervezet elvileg méregtelenít. Tehát éjjel karbantartás van, de mi egy böjt során csak hosszabbítjuk az éjjeli üzemmódot. Semmi más nem történik egyébként. De amikor egy ilyen böjtölési időszakban nem adunk neki legalább ásványokat és vitaminokat, akkor ez nagyon súlyos következményekkel járhat. Ezért tehát én személy szerint sokkal inkább a lébőjtet pártolom, mint mondjuk egy teljes vizes bőjt. A vizes bőjt a 30-as, 40-es, 50-es években óriási, hát hogy mondjam, népszerűséggel rendelkezett, de azért ne felejtsük el, az emberek nem voltak még annyira tele műanyaggal, mint ma. Ma ez eléggé drasztikus reakciókat tud kiváltani. Ezért tehát lébőt. Lehetne a lébőt helyett egyébként nyaskosztkúrát is tartani azok számára, akik még rosszabb állapotban van, tehát még rosszabb bőrben vannak. És akkor béltisztítás. Mi a béltisztítás? Mert a máj nem ürül ki a bőrön keresztül valahova, hanem a bélbe ürül. És ha a bélrendszer nem működik, akkor a máj hiába dolgozik. Tehát hiába méregtelenít. Tehát bekerül a bélcsatornába, a vékony bél végén van egy recycling felület, ahol visszaszívja az epesavat, és az az epesav, ami nem kifele megy, mert le van kötve rosthoz, meg egyebekhez, az visszakerül a véráramba, és visszakerül a májhoz, és a máj, ezt úgymondván tapasztalja, a máj se buta, szépen lassan leállítja a termelését, tehát az epesav termelését, és ezt mi szaknyelven epepangásnak nevezük. Az epepangásnak az egyszerű oka mozgáshián, folyadékhián, és rost hiány. Ha valaki nem fogyaszt elegendő rostot, nem fogyaszt elegendő folyadékot, és nem mozog eleget, akkor a máj előbb-utóbb szépen lassan le fogja állítani az epetermelését, ami epekövekhez vezet, emésztési problémákhoz vezet, puffadáshoz vezet, felszívódási zavarokat produkál, és ennek következtében kandida, meg egyebeket. Tehát ez van, tehát ez a gyakorlat, és ezért kell ezeket a nagyon egyszerű, banális dolgokat, folyadék, mozgás és a megfelelő rostmennyiséget biztosítani, az emésztési rendszert karbantartani, és ez gondoskodik arról, hogy kifele menjen a máj által termelt méreg, és ahhoz még nem kell külön májteját inni, csak önmagában a bél működjön jól, és akkor már is lefele mennek a koleszterin szintek, lefele mennek a méreg szintek a szervezetben. A következő lépés az egy vesetisztítás, tudnélik a máj főleg zsíroldékony anyagokat választ ki, és nem a vízoldékony anyagokat. A vízoldékony anyagokat a máj földolgozza ugyebár, de visszadobja a véráramba, és a kiválasztásért felelős szerv az a vese. Tehát a vese dobja ki, ezért tehát mielőtt elkezdenénk úgymondván a máj tisztítással, először meg kell csinálni béltisztítást és vesetisztítást, mert ez a kettő támogatja a máj tisztítást. Tehát enélkül nincs értelme májtisztítást megcsinálni nagy stílusban. Persze, ha valakinek jól működik az emésztési rendszere, tehát ha valaki jól karban van tartva, akkor akár külön egy vese, vagy akár külön egy májtisztítást is megcsinálhatja. De egyébként, ha úgymondván nulláról indul, tehát hogy egyáltalán még soha nem foglalkozott semmi, se tisztítással, se egészséges életmóddal, akkor első körben mindig azt mondom, hogy rendesen kipucolni a bélrendszert, telepumpálni a szervezetet zöldséglevekkel, némi gyümölcslével, és aztán el lehet kezdeni utána a többi szervet megtisztítani. Tehát ez az elmélete, a bélvese májtisztítás, ez a tisztítókúrának a felépítése. A gyakorlatban én ilyen rendszereket szoktam alkalmazni, ilyen 10 napos lébőteket, mikor megy a béltisztítás és párhuzamosan vese és májtisztítás, kis felkészítéssel, kis bőtöréssel, vagy súlyos betegeknek egy 30 naposat, amikor súlyos esetek, tehát súlyos esetek alatt azt értjük, hogy ha valaki igen komoly mértékben a beteg, neki szüksége van rá, hogy teljes mértékben regenerálódjon, akár egy 30 napos lébőt is elképzelhető. Itt viszont azt szeretném hozzátenni, hogy 30 nap lébőt az mindig 3 vagy 5 felkiáltó jellel együtt azt jelenti, hogy szakemberrel együtt. Tehát sose úgy, hogy egyedül, jó? Tehát ezt az én számból nem hangzik el, hogy tessék, menjenek haza, hogy 30 napos lébőtöt tartsanak. Tehát ezt én nem mondtam. Én csak azt mondtam, hogy olyan emberrel együtt, aki tud felügyelni ránk, aki tud vigyázni ránk, aki meg tudja mondani nekünk, hogy most megállj, mert elég. Mert aki bőtöl, az nem akar abba hagyni. Eufórikus állapotba kerül, és hiába, hogy már a bőrön mindenféle kiütései vannak, meg hiába, hogy már kóvalyok és szédül, hiába, hogy már mindenki mondja neki, hogy te most már nem igazán az egészségnek a mintaképe vagy, ő csak folytatna. Mert amikor már abba hagyunk 2 hétig mondjuk a táplálékot, tehát a táplálékbevitelt, könnyebb nekünk inni, mint enni. Ez egy kísértés. És ebben sokan beleesnek, úgyhogy tisztítókúra véleményem szerint mindig úgy kezdődik, hogy először kipróbálom mondjuk egy néhány napot csak gyümölcsöt vagy zöldséget enni. Tehát ilyen tiszta zöldség-gyümölcs napokat. Aztán ha ezt kibírom, és akkor úgy megtapasztaltam, hogy a testemmel együtt mi történik, akkor jön a következő lépés, hogy esetleg egy lébőtöt megtartom. Tisztítókúrával együtt, ideális esetben, mert így működik jól. És ha ezen is túl vagyok, akkor lehet a nagyobb kísérleteket végezni, mit tudom, vízes bőt, meg akár ilyen egyéb tisztítókúrákat. No, a bőt lelki dimenziója, ugye ha valaki, nem tudom, megyünk-e még bele, mert most azt hiszem a lébőt már. Aha. Jó, azt hiszem ezt hagyjuk, mert inkább betartjuk az időt, mint hogy még tele beszélném a fejüket mindenféle okossággal. Lehetne, én beszélgethetnék holnap reggel is valószínűleg, tehát lenne mit mondani, de ezt most inkább hagyjuk. Tartjuk meg egy néhány perc szünetet, én megköszönöm, hogy ezt is meghallgatták, és akkor itt 5 perc szünet, ugye? 5-10 perc szünet, folytatjuk, tehát én folytatom, tehát nem lesz nagy megszakítás, legfeljebb álljanak föl egy kicsit, a tüdőt mozgassák, esetleg ki a folyosóra egy kis napfényt. Köszönöm szépen!